60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindul az Ügyfélkapu Plusz és a digitális állampolgárság alkalmazás is január 16-ától, közölte a fejlesztő az Indexnek küldött közleményében. A cég kiemelte, az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, még az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. Azt ígérik, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás, a felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal, teszi hozzá cikkében az Infostart honlapja. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi ellátás is, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Zsigó Róbert ismertetése szerint ez 234.000 forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7.500, éves szinten csak nem 90.000 forintot jelent. Már igényelhető a bankokban a munkáshitel, közölte Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó azt hangsúlyozta, ez több mint 300.000 fiatalt segíthet. A maximum 4 millió forintot a feltételek fennállása esetén 17 és 25 éves kor közötti fiatalok vehetik fel, a hitel szabad felhasználású kamatmentes és a gyermekek után törlesztési kedvezmény is jár. A kormány döntése értelmében január 1-től a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér 80%-át, jelentette ki a köznevelési államtitkár a közösségi oldalán. Így a tavalyi 32,2%-os emelkedés után idén újabb 21,2%-kal nő a tanárok bére, ismertette Maruzsa Zoltán. A cél a 844.000 forintos pedagógus átlagbér elérése. A szakképzésben dolgozók bére is ismét emelkedett, jelentette be Varga Bajusz Veronika. Az államtitkár elmondta, január 1-től közel 24.000 oktató fizetése átlagosan 21,2%-kal nőtt. Ez a költségvetésben 50 milliárd forintos kiadást jelent. Befejeződtek Paks 2 talajszilárdítási munkálatai, ezért bocsátottak el több száz embert az építkezésről. Az ZRT elnök vezérigazgatója nemrég a Telepaksnak adott interjújában arról is beszélt, márciusban az ötös blokk alatt kiönthetik az első betont, amivel hivatalosan is elkezdődik az atomerőmű építése. A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján beszélt, és kiemelte, a kabinet egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet, így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. A háború kitörésekor a kormány elindította a Híd Kárpátaljáért programot az ott élő magyarság segítéséért, és azért, hogy megüzenjék, Magyarország csak humanitárius segítséget hajlandó adni Ukrajnának. Ez a segítség lehet szállás, üdültetés, nyaraltatás, illetve Kárpátalján vagy belső Ukrajnában is gyógyszer, élelmiszer vagy ruhatámogatás, részletezte Soltész Miklós. Ausztriában ismét megszakadtak a kormányalakítási tárgyalások, közölte a kancellár. Karnehammer bejelentette azt is, a következő napokban lemond a pártelnöki és a kancellári tisztségéről is. Az osztrák médiának azt mondta, mindent megpróbáltak, de a fő pontokban nem lehetséges a megállapodás. Alexander van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hamarosan fogadja Herbert Kickl-t, a jobboldali osztrák szabadságpárt elnökét, hogy a kormányalakítás kilátásairól egyeztessen, miután a választásokon amúgy a legtöbb szavazatot szerző FPO megkerülésével tartott koalíciós tárgyalások tehát zsákutcába futottak. Az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetésével az elnöki szabadságérdemrenddel ismerte el Joe Biden elnök közismert személyiségek tevékenységét, köztük Soros György, Hillary Clinton és Denzel Washington munkáját. Az elnöki szabadságérdemrendet 19 embernek ítélte oda a leköszönő elnök. A 2024-es év a legmelegebb volt Magyarországon, és a 2023-as csapadékos évet követően ismét aszályos, írt elemzésében a Hungaromet. Tavaly a középhőmérséklet országosan 12,91 század fok volt, ami 2,1 fokkal meghaladja az 1991-2020-as években mért 10,72 százados átlagot, és a legmagasabb éves átlag a 20. század kezdete óta. Az előző rekorder 2023 volt, de a tavalyi év azt is túlszárnyalta, tehát a felmelegedés tekintetében. A mérések 1901-es kezdete óta bizonyosan 2024 volt a legforróbb. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, általában majd néhány órás napsütéssel, de északkeleten zártabb, vastagabb maradhat a felhőzet, és gyenge eső előfordulhat. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben aztán +8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a keresztény erkölcsről hallják Bognár István gútorföldi plébánost.
Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal egy kicsit húsba, szó szerint húsba vágó téma lesz, ez pedig az erkölcstan. De csak nevezük erkölcsnek. Az erkölcstan az erkölcsről szól, és mi az erkölcs, akkor most már ezt is elárulom, az a helyes magatartás, ami engem hosszú távon boldoggá tesz. Tehát ez az erkölcs. Most az erkölcstan az nem a kereszténység találmánya. Erkölcstan mindig is volt, mondjuk a filozófiában is volt mindig erkölcstan. Mindig vizsgálták, hogy mi az a helyes cselekvés, ahogy ha élek, akkor nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is boldog leszek. Hiszen ugye az ember minden egyes cselekvését valamilyen célból hajtja végre, és az esetek többségében a boldogság. De hosszú távon mondjuk nem tesz valakit az boldoggá, hogy olyan ügyesen el tudtam csenni valamit. Tehát ez ideig, óráig lehet, hogy jó, aztán később az ember szembe kerül több mindennel. Például ugye azzal a nagy igazsággal, amit már maga Jézus is említ, de említenek Jézus előtt is már más egyéb kultúrákban, mert egy nagyon egyszerű és világos igazság, és ugye Jézus nem új igazságokat mond, az igazság az nem változik, tehát nincs régi meg új igazság az mindig igazság marad. Tehát Jézus is idézi ezt az igazságot, hogy amit akarsz, hogy veled tegyenek, te is azt tedd másokkal, ki is lehet fordítani, hogy amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, ne tedd másokkal. Tehát, hogyha én elcsenhetek dolgokat, akkor elmehetek tőlem is el lehet csenni dolgokat, ami nem tesz boldoggá egy idő után embereket, és nem ez a boldogság útja. De nem feltétlenül a vagyonnal kapcsolatos erkölcsöt gondoltam a mai alkalommal tárgyalni, hanem ennél egy még húsba vágóbb erkölcsi kérdést, és ezt nevezzük a nemi erkölcsnek. És nem azért, mert na itt aztán nagyon meg lehet botránkoztatni az embereket, hanem egy kicsit érdekesebb lesz ez az egész, majd meglátjuk, hogy valamit nem kerek, nem tudjuk miért, és majd meg fogjuk tudni, nagyon bízom benne, hogy miért nem kerek, és hogyan fog az egész kikerekedni. Amit mindenki érzékel, minden lelkipásztor, de gyakorlatilag a hívek is nagyjából ezt érzékelik, hogy az emberek többsége eltűnik a templomból. Talán ezt lehetne mondani, hogy a nemi aktivitás, senkit nem akarok megsérteni ezzel, ideje alatt. Tehát a fiatalok, amikor elérnek egyfajta érettséget, akkor hús eltűnnek, és valamikor úgy idős korban, úgy mintha megint előkerülnének. És ezt én valahogyan így határozom. Tehát gyerekek vannak a templomban, idős emberek vannak a templomban, nagyobb számban, anyukák még úgy elhozzák a gyerekeket, aztán nincsenek, tehát valahol ez a középkorosztály a legkevesebb. És hát ugye természetesen akik elkötelezett keresztények, azok középkorosztályban is, hogy végig jelen vannak. Itt valami oknak kell lenni. És nem titok az ok sem, szerintem az, hogy az egyháznak a nemiséggel kapcsolatos tanítása rendkívül konzervatívnak tűnhet, mondjuk ezt így most még pillanatnyilag. És következne a gondolat, hogy egy kicsit lazítsunk ezen. Sőt, olyan médiahírek vannak, hogy például az újraházasodottak kérdésében most lesz valami lazítás, mert Ferenc pápa az Amoris Laetitiába valamit mondott, és az, amit mondott, az annyira nagyon előre haladott teológia, hogy a teológusok sem értik. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, de mert szóba hoztam, Ferenc pápa említ egy nagyon furcsa kifejezést az erkölcsi levezetésében, a kondicionálódást. Elmondom, a kondicionálódás mit jelent, tehát, hogy valakit valamire kondicionálni, most így hirtelen a Huxley-nek a Szép új világ című írása jut eszembe, tehát, hogy olyan környezetet teremteni, amiben azt szokja meg, hogy ez a dolog így van. Mondok egy egyszerű esetet, például, hogy ugye visszatérve így a házassággal kapcsolatos erkölcsle, egy ilyen kicsit ilyen folklór, tehát ugye a régi időkben, bezzeg, most ellenben, témakörben, hogy elképzelem azt, hogy mit tudom én, tehát egy fiatal férfi összeveszik a feleségem, és akkor hazamegy, üdösapám, elválok a feleségemtől. És akkor az apja kicsit hallgat meg, szóval, üdösfiam, nálunk ez nem szokás. Gyerek elgondolkodik, hát jó, akkor nem válok el. De most már nincs ilyen megtartó erő, hogy most ez szokás, vagy nem szokás. Most már, ha úgy gondolják, akkor elválnak. Ha meg úgy gondolják, akkor nem válnak el. Na most még egy kicsit így most mi az előadásnak az elején egy kicsit még úgy megyünk bele a mélyébe, hogy aztán rájöjjünk, hogy mi az igazán nagy probléma. És biztos, hogy nem az, amire gondolni fogunk. Említettem az Amoris Laetitiát. Meg kell említenem még egy a nemiséggel, a nemi erkölcsel kapcsolatos másik nagy tanítását az egyháznak, ez a Humanae Vitae. Konkrétan magyarra lefordítva az emberi élet, ezt jelenti ez a dokumentum, ami pedig kimondja, és akkor ugye most aztán tényleg mindenki el fog szaladni mindenfelé, és azt mondom, hogy lehet, hogy eleinte teljesen jogos lesz ez a reakció, és most nem a nem hívőkről beszélek, hanem a hívő, katolikus, keresztény emberek fognak most elszaladni, és a Humanae Vitae pedig kimondja, hogy az összes fogamzásgátló módszer erkölcstelen. Tehát lehet az tabletta, gumiószer, kémiai módszerek, mindegyik erkölcstelen. Az erkölcstelen az gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki ahhoz nyúl, gyónnia kell. Egyetlen egy kivétel ez alól, ez, amit az egyházban úgy hívunk, hogy TCT, ez a természetes családtervezés, ami számolja a terméketlen napokat, tehát a terméketlen napoknak a számolásával való családtervezés nem erkölcstelen. Tehát ezt mondja ki a Humanae Vitae. Na most, amikor ezt Veres András püspök, aki morálteológus egyébként, egy előadáson előadta az egyháznak ezt a tanítását, akkor több mondta, hát ez izé. Nem úgy kellett a dolog, mert már Jézus idejében, amikor Jézus így mondta, hogy azért nem nagyon szereti ám a Jóisten a válást, nem így mondta, hanem aki feleségét elbocsátja, az házasságtörést követi, és aki elbocsátott nőt veszel feleségű szinti házasságtörést követel. És akkor mindenki meg van rökönödve, hogy hát akkor ez hogyan van, és sőt, még Mózest is előveszik, hogy bezzeg, Mózes megengedte, és ugye Jézus azt mondta, hogy Mózes a tiszt kemény szívűségetek miatt engedte ezt meg, mert egyébként, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Akkor most mi van? Talán értjük már a problémát, hogy erre többen azt mondják, hogy ó, hát a papok könnyen beszélnek. A papok nem házasságban élnek, házasság nélkül életet fogadtak. Ugye a papi cölibátus. Most egy házasság, most akkor a házastársak ne éljenek házas életet, mert ez nem tetszik a papoknak? Mert nekik úgy se lehet, akkor tiltsuk meg a többi embernek is? Vagy esetleg az egyház olyat tanít, egyébként nem tanít, hogy csak és kizárólag gyermeknemzés céljából lehet házas életet élni? Nem, az egyház ilyet nem tanít. Az egyház ezt nem mondja, a házas élet szent, teljes terjedelmében, és Isten akarata. Akkor most mi van? És talán azt hiszem, eljutottunk valamilyen szinten a problémának a gyökeréig, ami kicsit ilyen erősnek fog tűnni, de le fogom vezetni, és érteni fogjuk, hogy ez most nem egy ilyen kirohanás, hanem valódi tények. ez a velejéig romlott nyugati kultúra. Tehát a nyugati kultúrában nem lehet megérteni az egyház tanítását. Tehát most jön az, hogy eleve arra vagyunk kondicionálva, hogy nem is értjük, hogy az egyház mit tanít. És ezt a kondicionálást föl kell derítenünk, föl kell bogoznunk, hogy összeálljon a kép, hogy az egyház egyáltalán nem tanít rosszat, hanem valami más a rossz, és hogy hosszú távon boldogok csak úgy tudunk lenni, és itt a hosszú távon nem csak az egyén hosszú távú boldogságát értjük, hanem adott esetben egy nemzet boldogságát is, ha azt követjük, amit az egyház tanít. Mindjárt mondom a megoldó képletet, hogy egy kicsit jobban értsük, és ez a megoldó képlet egy fogalom, a nagy család. A nagy család. A nagy család, ami az én fogalmaim szerint 4-7 gyermeket jelent. Amikor azt mondom, hogy a nyugati társadalom velejéig romlott, akkor az azt jelenti, hogy a nyugati társadalomban a nagy család nem cél. Ha nem cél, akkor ez azt jelenti, hogy vannak más célok, ami alá van rendelve. Tehát valami más fontosabb, mint a nagy család, ezért nem úgy rendezkedik be a nyugati társadalom, hogy a nagy család anyagilag is, gazdaságilag is magától értetődő legyen. Tehát nem olyan rendszerben áll föl a nyugati társadalom, hogy mindenki azt mondja, hogy teljesen nyugodtan vállalhatok 4-7, lehet több is, csak így körülbelül így mondok egy, tehát nem három, főleg nem kettő, egy meg végképp nem, nyugodtan vállalhatok ennyi gyereket, mert minden adott ahhoz, hogy ennyi gyereket én teljesen, nem én, hát aki ezt vállalja, teljesen biztonságosan föl tudjak nevelni. Na most, ha egy kicsit visszakanyarodunk, hogy vajon honnan van, és hogy nyomokban fel fogjuk tárni, honnan van a nyugati társadalomban ez a nagy család ellenesség, de még előtte egy kis gondolat, hogy mi a következmény. A következmény az, amivel gyakorlatilag a mai napon szembesülünk. Mert elkezdődött a szembesülésünk. Nem fogok politizálni, de szembesülünk azzal, hogy van egy fogyó nyugati társadalom, egyértelmű, hogyha nem születik gyerek, akkor ez egy demográfiai fogyást jelent, és van egy mód felett szaporodó afrikai akármilyen társadalom, ami életteret keres magának a földön. Most, hogy jó, hogy nem jó, menjenek, maradjanak, ki mit, hogyan, erről nem akarok most beszélni, mert ez nem erről szól, csak ezzel szembesülünk. Tehát amíg egy másik kultúrában teljesen természetes és magánhol értetődő, és itt ez egy kicsit kényes lesz, de ki kell mondanom ezt is, nem ez lesz kényes, amit kimondok, hanem majd utána fogok mondani, hogy még Magyarországon is él egy olyan etnikum velünk együtt, aki még hordozza azt az értéket, hogy a sok gyerek az érték. És ami szörnyű, azt már nem ismerem mondani, hogy ezt hol hallottam, hogy valaki ezt idézte, hogy idézőjelbe eredményként mondta, hogy már a cigánynők is járnak abortuszra. Ez egy szörnyű folyamat, hogy a nyugati társadalom már rájuk is hat úgy, hogy ők is ezt, amit értékként hordoztak magukban, mert azért higgyük el, hogy minden egyes népcsoport hordoz magában értékeket, és én ezt váltig vallom, nem véletlenül vannak ők velünk, de jelen van már az ő kultúrájukban is az, hogy inkább a luxust választom, az anyagi értelembe vett luxust, és lekorlátozom akár abortusz árán is a születendő gyermekeimnek a számát. Ebben az irányba haladunk. Most akkor kicsit pörgessük vissza a kereket, és nézzük meg, hogy vajon honnan indult el ez, és ez teljesen az én szubjektív véleményem, egy-két nyomot így úgy gondolom, hogy felfedeztem, hogy a nyugati társadalom ennyire családellenes lett. A családon a nagy családot értem, tehát nevezhetjük nagy családellenesnek, de nevezzük családellenesnek is. Talán még emlékszünk arra a világra, amikor ugye a főleg itt falun egy családnak az anyagi biztonságát a termőföld birtoklása adta. Tehát minél nagyobb termőföldet birtokolt, annál biztosabb volt a család jövője. És mivel hát az öröklés útján a termőföldek feldarabolódtak az örökösök között, ezért voltak olyan vidékek, ahol éppen ezért mondjuk nagyon lecsökkent a születendő gyermekek száma, kialakult az úgynevezett egykézés. Aztán amikor elindult a városiasodás folyamata, és épültek ezek a szép lakótelepek, akkor a lakótelepi lakások, a 2,5 szoba, az már ugye az egy nagyobb lakótelepi lakás volt, 3 szoba, az már. Tehát ezek a szobaszámok, ezek a kis konyhák, ezek a struktúrák egyáltalán nem a nagy családoknak kedveztek. Mint hogy nem is nagyon volt cél ennek a munkás rétegnek már a nagy családban való gondolkodás. Tehát önmagunkat reprodukáljuk, lesz két gyerekünk, és akkor ez így kialakul. Tehát a társadalom egyáltalán nem ebbe az irányba ment el. És akkor jött a fogyasztói társadalom. A fogyasztói társadalomban pedig a cél a luxus szintű fogyasztás. Most elárulhatom mindenkinek, hogy engem nem pelenkáztak papírpelenkába gyerekkoromban, eldobható papírpelenkába, mégis itt vagyok. Tehát azóta a világ nagyon sokat fejlődött, több minden szokás megváltozott, és az emberekben van egy olyan elképzelés a szülőkben, hogy én, ha magamnak nem is tudom megadni azt a luxust, de megpróbálom a gyermekeimnek megadni. Mert a luxusnak a nyújtása, a munkabefektetés nélküli javak odaadása az, amiben az élet teljessé válik. Tehát egy gyermeknek semmi más dolga nincs ebben a világban, mint azokat a javakat élvezni, amit a szülők nyújtanak neki. És így egy kicsit elkezdünk menni a fogyasztói társadalomon keresztül az élvezet alapú világnézet felé. Tehát nekem alapvető jogom a világ dolgait élvezni. Ez nekem megjár. Megkövetelem a szüleimtől. És valamilyen fura oknál fogva néha ebben a szülők partnerek, és adott esetben mondjuk olyan persze terhelés is van a szülőkön, hogy ebbe belemennek, és rá is mennek adott esetben erre. És természetesen ezt a fajta nézetet, ezt a fajta mentalitást nem lehet szolgálni, csak kevés gyermek esetében. Most, ha eljutottunk az élvezet alapú világnézetbe, akkor a nemiség is egy élvezeti eszköz, amit minél hamarabb és minél teljesebben ki kell próbálni. Mert azt látjuk, hogy ez egy jó dolog. Miért látjuk ezt? Volt még régebben egy német adón, mert akkoriban nem nagyon volt magyar tévéadás, egy ilyen sorozat, és a német nyelvben van egy ilyen érdekes játék, az volt a sorozatnak a címe, hogy Vár-e Liebe. Ugye ebben az az érdekes, hogy ha a hát is beléljük, hogy Vár-e Liebe, akkor áru szerelmet jelent. És ugye a H betű a zárójelben volt itt a műsorban, az meg a Vár-e, az meg az igaz szerelem. Tehát a németben van egy ilyen szójáték, hogy az áru szerelem meg az igaz szerelem között egyetlen egy betű különbség van, ami nem is annyira hangzik, mert én most így nagyon kimondtam a hát, de nem mondják ki olyan erősen. És igen, a szerelem is egy ilyen árucikké lett. Egész konkrétan a nemiségen keresztül nagyon sok termék eladható. Ennek következményeképpen a mai kornak a fiatalsága rendkívüli mértékben le van terhelve ezzel. Úgy is lehetne mondani, hogy így is szokták mondani, hogy nagyon szexualizált. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Na most, hogyha így állunk ehhez az egészhez, akkor természetesen beleütközünk az egyház tanításába. És a katolikus egyház nem azt mondja, hogy a nemiséget Isten azért teremtette, hogy kamasz gyerekek játszanak vele, hanem alapvetően szent. Te úgy tekints a saját nemiségedre, mint egy leendő, nagycsaládos szülő. Elhangzik ez a mondat? Nem hangzik el. Ezt mondhatjuk fiúknak, lányoknak is. Tehát te önmagadra, saját nemiségedre úgy tekintsél, mint Istennek egy olyan ajándékára, ami egy nagy családban tud teljes mértékben kibontakozni. Ez a mondat nem hangzik el, és mivel nem hangzik el ez a mondat, ezért a nemiség teljes mértékben az egyénnek kiszolgáltatott valami, ami nem tartozik a felelősség kategóriája alá. Főleg, amióta megjelentek a hormonális fogamzásgátló módszerek, tabletták, meg nem tabletták, ez egy kicsit még könnyebben vehetőbbé vált. És úgy érezzük, hogy ez egy ilyen teljesen szabad, az egyén önkifejeződésének, mindenféle felelőtlen tettnek a forrása. Nos, természetesen hozzá lehet így állni, hogy mondjuk egy főiskolás egyetemista időszak semmi másról nem szól, mint az ember nemiségének a minden szülői és egyéb kontrolltól mentes totális felfedezése. Van ennek következménye? Igen, van. Sajnos van. Tagadhatjuk teljes erővel. Mondhatunk is példákat, hogy de mert ez így, meg úgy, meg amúgy, de azért ezt mondjuk ki. Tehát aki egy házasság előtt megszokott egy nagyon sok partnerrel megélt különféle nemiséget, annak előfordulhat, hogy a házasságban kevés lesz az egy fél. És ugye ezt ki kell azért mondanunk, hogy egy hűtlenségben, míg ha nem is tudódik ki, az ember sérül. Mert sérül. Mert így vagyunk összerakva. Tehát ami pillanatnyilag egyfajta jó ötletnek tűnik, mert hát a gonosz lélek ugye miért is ne ezen a területen is próbálhatni az emberre, ott előbb-utóbb rájövünk, hogy azért ez annyira mégse volt jó. Na most érezzük azt, talán ennyi idő után, vagy ennyi beszéd után, hogy milyen óriási a szakadék, nem is tudom, hogyan mutassam, melyik van föl, melyik lent, az egyház tanítással és a világ mostani közfelfogása között. És a nagy kérdés az, hogy melyik a jó. És ez idővel ki is fog derülni. Tehát mindenki mondhatja azt, hogy ó, hát valahol középen, mert hát így, meg úgy, meg amúgy, de nem biztos. Na most azért tudnunk kell azt, hogy ez a fajta romlottság, ami benne van a nyugati kultúrában, folyamatosan rombolja a házasságot. Tehát a média műsorai, bizonyos műsorai folyamatosan rombolják az embereket. Jöttem a Kutorföldére, és láttam egy plakátot, persze ugye azok a részek el vannak takarva, de lehet látni, hogy mezítelen emberek vannak rajta, valamilyen csatornának valamilyen valóság sója, valamilyen ex vagy valamilyen feliratot is láttam a plakáton, csak így föltűnt. Ez egy buszmegálló plakátja volt, tehát tudjuk, hogy a buszmegállókban vannak ilyen bérelhető plakáthelyek, és ott volt kirakva ez a plakát. És bennem így fölmerült a kérdés, hogy ha megkérdezi egy kisgyerek a szülőtől, mert hát mondom, tehát olyan volt, hogy ezek mit csinálnak, ezek a bácsik, nénik, akkor milyen választ kap rá? Tehát meddig mehet a mi önzésünk előre? Meddig gondolhatjuk azt, hogy a nemiség egy olyan dolog, amivel nem vagyok hatással másra, nem tud olyan dolog lenni, mert legalább két ember kell hozzá, hogy nem tudok hatással lenni a másikra, és az a hatás, amivel vagyok a másikra, az nem hat vissza rám. Tehát ha így gondolkodunk, ha ez az alapvető mentalitásunk, akkor gyakorlatilag ez a társadalom el fogja magát temetni. Itt, ahogy mondtam, teljesen egyszerű statisztikai okoknál fogva. És ezért mondanak a pápák olyan kifejezéseket, itt most konkrétan Szent II. János pápára gondolok, hogy a halál kultúrája és az élet kultúrája. Mert igen, létezik a halál kultúrája, ami nem arról szól, hogy háborúzzunk, hanem ami az élet kultúrájával ellentétes. És az élet kultúrája az azt hozná magával, hogy egy olyan társadalmat kell kialakítanunk, akár a nevelés szintjén is már, mert hogy azzal biztosítjuk a jövőt, akár politikai és egyéb intézkedésekkel, ami a nagy családoknak a biztonságát, a megvalósíthatóságát és az arra való felkészülést jelenti. Egy pap addig, amíg pappá szentelik, 6-7 évig készül. Hány évig készül egy ember a házasságra? Mi alapján készül? Ugye azt mondanánk, hogy amit otthon lát, az a legjobb felkészülése, amit otthon lát, vagy esetleg valamilyen szinten tudatosan fel kell-e készülnie. Ezek olyan kérdések, amiket érdemes megvizsgálnunk, és érdemes ezekben az irányokba elindulni, hogy megkapjuk rájuk a választ. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az egyház valamit tanít, és ez emberekben visszatetszést kelt, akkor lehet, hogy az, sőt biztos, hogy az igazság, amit az egyház tanít, és valószínű nagyon, hogy ami a világban van, az a nem helyes. És ezért jutott el egészen odáig Ferenc pápa az Amoris Laetitia, lehet, hogy nem ezért, de ennek egy következménye, hogy azt mondta, hogy a szentségek nem jutalmak. Volt ez az Éretlenek című film, ugye abban sehogy nem tudták őket fölkészíteni az érettség, és berakták őket egy gépbe, és ha jóvá szóltak, hogy nyalhatsz. Tehát ha meg nem, akkor megkapott egy ilyen pofont egy ilyen géptől. Tehát, hogy ez nem egy ilyen jutalom, hogy ilyen jutalomfalatka az oltári szentségvétel, mert ugye akinek érvényes katolikus házassága van, és nem a házastársával él együtt, még ha polgárrag elváltak, és az másikkal a polgárrag összeházasodott, akkor ő nem áldozhat. És erre mondta Ferenc pápa azt, hogy adott esetben lehet, hogy a szent áldozás a gyógyulásnak az eszköze. És ugye ez okoz ennyire óriási nagy ellentétet most az egyházban bizonyos gondolkodó csoportok között, hogy ezt nem értik, hogy miről beszél Ferenc pápa, hogy lehetséges, hogy valaki úgy lett kondicionálva, annyira mélyen már benne van ebbe a halál kultúrájába, hogy az ebből való gondolat és egyéb gyógyulásnak lehetne eszköze a szentségekhez való járulás. Nos, azt hiszem, hogy lehet, hogy majd még ezzel a témával kapcsolatban lesznek kérdések, majd fölmerülnek, amikre majd valamilyen szinten választ kell adnunk, de összefoglalnám röviden. Tehát az egyház tanítása csak egy olyan társadalomban érthető, ahol valahol a nagy család a cél, és az egyháznak a tanítása a kisgyermekkortól egyfajta felkészülésre bátorít egészen a házasság szentségéig. Az egyház egyfajta magasztos elfként állítja elénk a házasságig megőrzött szüzességet. Ugye, hát azért én is itt a világon élek, és ugye nekem is mondja, hogy plebánosul, magának van cipő a lába, hát látod, van cipő. Fölpróbálta ugye, mielőtt megvette, tehát, hogy ez nagyon aranyos, cipőről beszélünk, embereket nem szoktunk fölpróbálgatni, ez az egyik probléma. A másik probléma meg ezzel az egésszel az, hogy nem értjük a lényegét. Tehát az egyház tökéletesen tisztában van azzal, hogy a házasságig megőrizni a szüzességet, milyen mérhetetlenül nagy áldozat a két egymást szerető fiatal ember számára. Most így a fiatal emberen fiatal férfit és fiatal lányt értünk. De az egyház azt mondja, hogy ha megtudjátok ezt a böjtöt vagy áldozatot hozni egymásért, akkor valószínűleg más egyéb áldozatokat is meg fogtok tudni hozni egymásért, és a ti közös boldogságotoknak az alapja az egymásért meghozott áldozat. Mert ugye általában boldog házasságot szoktunk kívánni, de akik házasságban élnek, éltek, azok konkrétan tudják, hogy a boldogon kívül van még egy attribútum a házasságnak, egy tulajdonsága, az áldozatos. Nos tehát egy kicsit megint így elkalandoztunk egy érdekes területre, az elkölstanra, arra, hogy a katolikus elkölstannak, vagy a keresztény elkölstannak mi a lényege. Megvizsgáltunk egy nagyon nehéz problémát, megvizsgáltuk azt, hogy miért nehéz megérteni azt, amit az egyház akar, és megvizsgáltuk azt, ugye gyakorlatilag az egyház azt akar, amit Jézus Krisztus, vagyis az Isten akar tőlünk, amit Jézus Krisztus tanított, és a kinyilatkoztatás őriz, tehát az egyház nem valami egészen új vagy más dolgot akar, vagy egy kicsit még teszünk rá egy lapát, hanem pont azt akarja, amit Isten akar tőlünk, és hogy ez hogyan valósulhat meg az ember életében, és van egy tudomány, az elkölstan, ami mindig ezeket a kényes kérdéseket vizsgálja és tárgyalja, és ezekre a problémákra keresi a megoldást. Köszönöm a figyelmet, már hogy ennyit szerettem volna.
A keresztény erkölcsről Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották, egy korábbi adásunk ismétlése hangzott el.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Műsorunkban Takács Alajos Sajó Szentpéteri plébános mesél életéről, hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Már szó volt arról, hogy 94 és 2001 között az egri fájdalmasanya templomnak az adminisztrátora volt. Beszéltünk itt ennek kapcsán, az egri évek kapcsán a kurzió megalakulásáról, meg hogy lelki vezetője volt. Egyrészt az is felmerül bennem, hogy milyen érzés egy kisebb közösségből, említette azt, hogy mindössze egy 54-en éltek településen, vagy 600 fős kis, vagy 700 fős kis településről bekerülni gyakorlatilag az egyházmegye központjába. Ez mekkora változást hozott?
Hát, bizony féltem is, mert tudtam, hogy ott nagyon közel van a tűz. Azt hallottam, tudtam, hogy ott van Fülöp atya, Elek atya, majd aztán később Ágoston atya is oda került Piris Csabáról, és hogy nekik a, hogy úgy mondjam, magyar nyelvre vagy segítő társai lennék. Egy betegség is elkapott, ami ilyen alapja, ez a, hogy a közösség nem az enyém. Tehát Fülöp atya fiatalabban ott nagyon szép munkát végzett, aztán hát voltak ugyan konfliktusaink, de azok is kisimultak, meg rendeződtek, és szinte jobbá vált a kapcsolatunk, meg ahogy említettem is, egy nagyon jó egyházközségi képviselőtestület volt, amit, ha jól tudok, még a Cakó atya neveztetett ki, meg az ifjúsági csoport, szóval ezek azért sok mindent kompenzálnak. Hát akkor már, amikor a kurzió elindult, akkor a találkozások csoporttal már otthon éreztem magam.
De mondjuk a kurzió lelki vezetőjeként azért nem csak Eger volt a központja a kurziónak, hanem szerte az országban is alakultak is így csoportok, közösségek, meg tartottak kurziót, és jól gondolom azt, hogy Lojzi atyát is több helyre hívták.
Mielőtt Egerbe is elindult, Leányfaluval elég szoros volt a kapcsolat, aztán Nyíregyháza környékéről is sokan jöttek kurzióra, és ők is szerették volna, hogy Nyíregyházán is induljon el a kurzió, pláne azt követően, hogy Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye is önálló lett, és abba is segítettem, nagyon jó kapcsolat alakult ki a felföldi püspökatyával, ő is lelkes kurziista volt. És a találkozásokat, ahogy főesperességek vannak, úgy gondoltam, hogy ezeken a területeken, tehát korábban elkezdtük Miskolcon, aztán majd Nyíregyházán is, de én azért több területre nem mentem. Nyíregyházáról mentek Kárpátaljára is, de hát van az embernek tűrési határ, az már sok lett volna, és Sátorai Újhelyen voltak találkozók. Nem, kurziót ott nem szerveztünk, de volt ott egy Etele atya, aki szintén kurzirista, részt vett a kurzión, és ő segített, tehát voltak ott is találkozások.
Közösségek kapcsán már szóba kerültek a fiatalok, és hát így nézegetve Lojzi atyának a fotóit, rengetegen, nagyon-nagyon szép számmal fiatalok karácsony előtt betlehemes pásztorjátékot vittek ki Egerben a felsővárosban. Több alkalommal is gondolom.
Igen, igen. Szóval lehet, hogy ebből is örököltem valamit, mert az elsőben Fülöp atya volt a szinte főszereplő, aztán nyilván mellé álltam, segítettem, és hát mi igyekeztünk minden éven. Hát az a fájdalmas anya templomban is volt, de igazából ott volt nagyobb szabad tér, illetve hát nem jó, hogy nagyobb szabad tér volt, mert a templomot akartak oda építeni. Ács püspök atya vezetésével, vagy Karitász központot inkább templommal, de akkor 90-es évek közepe táján nagy volt az ellenállás, és az nem valósult meg, de ott egy alaksorban volt rendszeresen szombaton szentmise, és volt ott egy közösség. Hát sokan onnan bejártak a fájdalmas anya templomba vasárnapi szentmisére, vagy éppenséggel onnan kimentek. Tehát az a terület, az a hatalmas, sok emeletes ház, az akkor lelkipásztor nélkül volt, hogy úgy mondjam, tehát örültek, ha ott valami eseményen részt vehettek.
Ha valami esemény történik, és akkor mind a fiatalok, mind pedig az egészen idősebb generációt, korosztályt meg lehetett szólítani ezzel.
Igen, igen.
2001 és 2006 között, ahogy már említette, a Miskolcon a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium iskola lelkésze volt. Teljesen más feladatkör. Emiatt is hagyta abba a kurziónak a lelki vezetését, de azért a kurzió az megmaradt utána is a későbbiekben, csak nem ennyire intenzíven.
Hát megmaradt. Valójában a iskola nehéz volt, mert van egy munkaidő, tehát bejönnek 8 órára a diákok, vagy valamivel korábban a tanárok, és amikor vége a tanításnak, nem tudom pontosan, hogy mi okból, még az is elképzelhető, hogy néhány tanárnak magánórája volt, vagy nem tudom én, szóval a gyerekek pedig pláne, hogy rohannak haza. és akkor a lelkivezető maradtam ott. Azt is mondhatnám, hogy rosszul képzeltem el az egészet, de mégis azt mondom, hogy én nem rosszul képzeltem el. Mert a jó képzelés talán az lett volna, hogy a gyerekeken keresztül el lehet élni a szülőket, vagy akár talán még a tanárokat is. Én pedig úgy gondoltam, hogy a tanár van ott fönn a hegyen egy közösség, a jezsuiták, ott közösség van. És hogy nekem is az lenne a feladatom, hogy a tanárokból egy közösséget összegyűjteni. És akkor hatással lenni a gyermekekre. Megpróbálkoztunk a szülőkből is egy közösséget, kurziós mintára összehozni. De hát ezek nagyon törékenyek voltak. A tanároknak azért sikerült havonta egy találkozót összehozni, de a legelső lelki gyakorlatomon is az volt a nagy csalódásom, hogy nagyon jó előadások voltak, és közben pedig látom, hogy a tanár a naplót tölti ki, meg mit tudom én, szóval mással foglalkozik. Valaki paptársam tapasztalt, azzal vigasztalt, hogy de hát ott volt azért valami biztos megérintett őt is.
Az igazán nagy dolgok a mélyben történnek, igen, és nem lehet igen tudni, hogy egy-egy mondat, ah, amit éppen...
De nekem a felszín is kell.
Igen, mindannyian így vagyunk. És elérkeztünk gyakorlatilag napjainkhoz, hiszen az elmúlt 20 évet 2006 óta Sajó Szentpéteri plébánosként tölti és éli. Itt hogyan sikerült közösségeket alakítani, szervezni?
Hát akkor folytatom a kurzióval. Nem tudom, nem kaptam visszajelzést, elég nagy csalódás lehetett. Az első húsvét előtti szent három napot és húsvét vasárnapját Kecskeméten segítségre szorulókkal töltöttem. Már Miskolcon kapcsolatba kerültem ővelük. Diósgyőri plébánián szoktak összegyűlni, fogyatékosoknak is szokták őket nevezni. Sok áldozat és sok gyönyörűség vagy aranyosság van bennük, szóval az is egy nagy élmény volt, de hát azért a legszentebb ünnepre itthagyni a első alkalommal a plébániai közösséget. Jó lehet, a helyettesítés sikerült megszervezni, meg valószínűleg én ezt jóval korábban megígértem már, hogy el fogok menni, tehát az ígéretemhez maradtam csak hűséges. Aztán itt azért rögtön megtapasztaltam, hogy a hívek nem csak elszaladnak, hanem lehet velük kapcsolatot teremteni. Tehát van egy hűséges csoport, akik rendszeresen járnak a Szentmisére, akikkel azt mondhatnám, hogy együtt vagyunk. Hát persze, itt is voltak azért aztán negatív tapasztalatok is, mert bíróságon is éppen ma olvastuk a Szent Eszkében korintusiaknak, mondja Pál apostol, hogy már az is baj, hogy köztetek nézeteltérés van, és pláne, hogy egy külső pogány hatósághoz fordultak a bajaitokkal, és nem az egy. Na most ebben az volt a legfájdalmasabb, hogy ez egy egyházjogot végzett ember volt, aki engem pogánybíróságon feljelentett, de aztán hál' Istennek sikerült rendezni azt a dolgot. A kurziónál megtapasztaltuk, hogy szinte minden kurzión érzékelhettük, hogy ott van a sátán is. Tehát igen, itt is kellett az elején ez, hogy ez a sátán műve dolgozik, és ahhoz, hogy eredményt tudjunk elérni, a sátán is dolgozik. Voltak nagyon jó bérmálkozási csoportok, kirándulások.
Egy igazán jó közösséget, sőt önmagában közösséget nem a templom falain belül lehet szervezni. Nagyon fontos eleme a Szent Mise annak, hogy a közösség valóban Jézus közössége legyen, de ki kell lépni a templom falain kívülre. Akár egy-egy nyársalással, akár egy kirándulással, akár egy csíksomjói zarándoklattal, mindennel, amivel közelebb lehet kerülni a hívekhez. Ennek itt milyen lehetőségei vannak?
Kezdeném azzal, hogy a zsinati dokumentum is azt mondja, hogy a Szent Mise, tehát a templom, az a csúcs és a forrás. Nem onnan indul a közösség, tehát kell egy közösség, hogy aztán együtt tudjunk részt venni a Szent Misén. Vannak, hál' Istennek, nem csak sátáni kísértések, hanem a Szentléleknek is vannak kísértései, és azt talán nem is említettem, hogy amikor a Fráter gimnáziumból ide kerültem, a következő évre 7 férfit hívtam meg kurzióra. Egy se fogadta el. Ez nagy csalódás volt azért bennem. Egy-két kurzión részt vettem még, mint munkatárs, majd jelentkezett a neokatekumenális közösség. Illetve lehet, hogy a kurzió miatt a Vadászi Lacit pappá szentelése előtt lelkipásztori gyakorlatra ide küldték hozzám. És tőle bensőségesebben értesültem a neokatekumenális közösségről, meg maga az ő magatartása, viselkedése, meg Szent Mise elején az a pár gondolat, nem is tudom, prédikált, valószínűleg prédikált is, szóval nagyon jó hatással volt rám. Szóval itt elkezdődött a Szentléleknek a kísértése, és gyakorlatilag elkezdték itt a katekézist. 3 alkalommal tartottak katekézist. Hát összesen közel 30-an részt vettek, egy olyan 20-25-en szoktunk találkozni most is. Dolhai Lajos atya szokta mondani, hogy mert jó, az a kurzió 3 nap nagyon megérinti az embert, de nincs folytatása.
Van az örök negyedik nap, erről beszélünk.
Hát igen, igen. Adja Isten, hogy az jól történjék. De szerintem a Kékó ezt dolgozta ki. Ő is részt vett kurzión, ő is volt kurziós munkatárs, és ez a neokatekumenális közösség hetente találkozik, és minden szombaton van eukarisztia. Ez ugyan nekem nagy megterhelés, pláne most betegen, de szóval az ő kitartásuk az. Soha nem tudtam felnőtt katekézist tartani. Nem ismertem szerintem hozzáfogni. Éltek azért ilyen tapasztalatok, hogy 2-3-szor találkozunk, vagy összejön, és akkor szétszorlódik az ember. Ezek pedig már nem is tudom hány éve megvannak. És olyan komoly bibliai ismeretet kapnak, amikor először beszélgettünk, én prédikáltam ezeknek az embereknek, és akkora a távolság közöttünk. Nem is értették, hogy én mit beszélek. Itt pedig, hát például most a legutóbb olvasták a Számok könyvét, hogy mit megbirkóztak vele, de találkoztak, és oly sok mindent megjegyeztek, elmondtak belőle, ami az övéké lett. Kékódik kidolgozta a kurzió folytatását.
Fontos, hogy legyenek az ember mellett közösségek. Úgy gondolom, hogy nehéz vizekre elvezek egy picit, de már többször megemlítette Lojzi atya. Mindannyian egy könnyed, felhőtlen életre vágyunk, amiben tényleg a Jóistennek csak az ajándékait, meg a kegyelmét tapasztaljuk meg, aztán hát nagyon sokunk életében ez nem ennyire felhőtlen, és nem így alakul. Nem kímélte meg a Jóisten a betegségektől. Hogyan lehet egy ekkora keresztet? Azzal a nem is öröm, de az a derű, ami Lojzi atya szeméből sugárzik a beszélgetésünk alatt is. Hogy ez van, és a Jóistennel együtt ezt is viszem.
Szerintem nagy jel. Ez az én értelmezésem. Aki akarja, elfogadja, aki akarja, nem. 2014-ben, ahol most templom épül, ott volt egy kápolna, amit szerettünk volna átalakítani. Beszéltem is egy tervezővel, az a tervező még makettet is készített, és bementünk az érsekségre, és a kurnak megmutattuk, és makettnek azért örülök, mert a papírokat le lehet így egymásra tenni. De a makettre nem lehet papírt tenni. De azért lesöpörték az asztalról. Nem jött létre semmi. De mindig volt valami, ami tovább dökte a dolgot. Aztán jött egy pályázat, amikor már a tervezők is szóba álltak velünk, és akkor hozzájárult, elkezdték tervezni a templomot. Eljött annak az ideje, hogy hát akkor építkezés lesz, illetve bontás, és át kell adni a területet. És ott egy jó kis közösség volt, és én féltem, hogyha ott másfél-két évig nem lesz szentmise, az a közösség felbomlik. És ott a környéken szerettem volna valami olyan helyet megvásárolni, ami alkalmas arra, hogy ott misézzünk. Meghalt egy néni, aki szemben lakott ezzel a kápolnával. Megnéztem azt a területet, szóval nem volt alkalmas. Megnéztem egy másikat is, az sem volt alkalmas. Egy harmadik önkormányzati terület. Most ez hozzátartozik, hogy mikor Miskolcon voltam, akkor hát részben édesanyámmal, de vettünk egy lakást. És tavaly októbertől az nekem olyan teherré vált. És szerettem volna megszabadulni tőle. Volt benne albérlő, annak fel is ajánlottam még kedvezményt is. Hát aztán ő bement egy üzletbe dobozokat kérni, valami kis üzlet van ott a közelben, hogy költözni fognak, és utána megy egy másik fiatalember, hogy nem tudnak-e itt a környéken egy eladó lakást. Ez talán pénteken történt, vagy szombaton, nem tudom, de egész délután hívogatott az az ember engem, hogy ő megvenne azt a lakást. Szóval meg is tudtunk egyezni, eladtam neki a lakást, és ez az önkormányzati épület pályázatra volt kiírva, és kicsit kiegészítve meg tudtam vásárolni. Nekem 2018-tól jelentkezett Rózsafűzér társulatot hívtak Korélsekú reggelbe, és szombaton, azon a szombaton reggel jelentkezett az első ilyen húgyhőjeg prostata probléma. Majd Miskolci kórházba, hogy úgy mondjam, szépen elküldtek. És egy sajószentpéteri fiatal srác, Semmelweis Egyetemen urológus, és mindig ajánlgatta, hogyha bármi problémám van, szóljak neki, vagy forduljak hozzá. Pont február elején megműtött, és bizonyabban, hát épp akkor a már átköltöztetett kápolnába, amire az árverésre a bátyám ment el, és sikerült megszerezni azt az épületet, ami alkalmas, olyan gyönyörűen berendezték, egy héttel korábban, mint ahogy át kellett adni a területet. Szóval, hogy valami ilyen flottul menjen, ez vagy véletlen, ami szintén Isten, vagy pedig az Isten keze. Na most, hát én szerintem erre a sátánnak is van válasza. Március 1-én pont ott voltam a kápolnában, amikor telefonált ez az orvos, hogy sajnos egy lejomió, nagyon rossz indulatú daganat van a prostatán, és nem csak a prostatát, hanem a hólyagot is ki kell venni, műteni kell. Felhívott Budapestre, hogy beszéljek az orvossal, aki műtene, és kiderül, hogy valaki hazament, és azt hiszem én szerdán voltam, és pénteken be is fekhetnék, és hétfőn megműtenek. Ez nagy hétfő volt, amikor megműtöttek. 6 órás műtét volt, és hát azt gondoltam, mert 3 zarándokutunk volt megszervezve a pápa látogatásra, Sárospatakra, egyházmegyei találkozó, meg Zalaegerszegre, a Mindszentinumba. Azt gondoltam, hogy a pápa látogatásra is el tudok majd menni. Azt gondoltam, hogy legalább akkor majd Sárospatakra, de hanem akkor Zalaegerszegre. De ez 3 hónapig úgy tacsra tett, hogy június 21-én volt itt bérmálás, arra már el tudtam azért jönni, és mondtam a érsek úrnak, hogy akkor a jövő héten már jövök a plébániára, és próbálom ellátni a feladatot, de ő mondta, hogy már egyes csak még 2 hétig a bátyámnál, de valóban az jobb is lett. Novemberben egy emeri megint kimutatott, hogy maradt még ott valami. Mintát kellett volna venni, nem tudtak mintát venni, aztán kiderült, hogy áttétek vannak a kis medencébe a tüdőre, meg nem tudom én, és szintén sikerült az Országos Onkológiai Intézetnél egy kapcsolat, elkezdték ezt a kemoterápiás kezelést. Hát ez nagyon-nagyon legyengít.
Mi ad erőt?
Hát aki eddig is erőt adott. Jóisten. Ki adna mást?
Egy utolsó kérdésem van, Lojzi atya, hogy így végig tekintettük a papi hivatását, életútját, így akár egy mindennapi imában, vagy szentmisében, hogyha így a hivatására gondol, említette azt, hogy a szemináriumban felmerült, hogyha egyszer is bizonytalanságot érez, akkor ott hagyja. Aztán ez azóta sem jött elő, ez a bizonytalanság, hanem ez a bizonyosság, a hűség.
Hát utána már nem volt érvényes, csak a kis papírjákra vonatkozott.
De hogy ez azért megmaradt. Ma így a mindennapjaimban, ha szolgálatára, az életére gondol, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek?
Hát nyilván legelőször, hogy olyan családban nőhettem fel, amit említettem is. Itt gondolok a testvérekre is, jelenleg is, vagy szóval mostani időben is, minden vasárnap a nővéreméknél ebédelek, és a Jóecsegen laknak 5 kilométerre. Ez látogatás is, én azt mondom, hogy látogatás. Ők pedig szívesen hívnak mindig vasárnapi ebédre, tehát a családért. Hát különösen biztos ezt kellett volna első helyen említeni is, de hát ez a család is hozzájárult. Szóval, hogy meghívott az Isten. Nem tudom, mennyiben említettem, hogy első évben Esztergomban csak kapkodtam a fejemet. Nem tudtam elképzelni, hogy miért jön minden órára más tanár be. Ők nem bírják, nekem megbírni kell. De másodikban szerintem, szóval akkor tanultam a legtöbbet, és akkor töltöttem, meg azt követően is, ott volt egy pici kápolna, alig fértünk be az osztály. Ott egy nagyon mély barátság alakult ki Jézus Krisztus és közöttem. Tehát nyilván Esztergomnak is köszönöm, hogy a Isten akkor megérintett engemet, meghívott. Szóval azt is érzékeltem is, mondták is, itt az egyházközségben is nagyon sokan imádkoznak a gyógyulásomért. Ők azt gondolják, hogy a gyógyulásomért kell imádkozni, de Isten én szerintem arra fordítja, hogy úgy tudjam ezt a betegséget hordozni, ahogy hordozom. Tehát, hogy ne keseredjek el. Szóval a mérlegnek, ahogy említettem, a templomépítést is nem csak egy serpenyője van. A másikba is kell valamit tenni, és hogy ehhez hozzá segít engem, hogy tudjam beletenni.
Kedves hallgatóink, Takács Olajos Sajó szentpéteri plébánossal Papp Ildikó beszélgetett. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.